Drága megváltónk, köszönjük a te drága ígéreteidet, köszönjük, hogy egy ilyen napon is rácsodálkozhatunk arra, hogy milyen hűséges vagy, nem hagytál bennünket árván, egyedül, nem hagytál a kárhozatban, hanem a te szent lelked által munkálkodsz is. Köszönjük, hogy ezen a délutánon is akarod munkálni a mi életünket. Köszönjük, hogy akarsz formálni, köszönjük, hogy akarsz buzdítani, bátorítani. Kérünk, hogy tedd ezt a te kegyelmed által. Látod, hogy mire van szükségünk minden személynek egyénenként. Kérünk téged, hogy akik a teremben lehetünk, ha töltekezzünk be a te lelkeddel, és ne úgy térjünk vissza otthonainkba, hogy eljöttünk, hanem még jobban megerősödve, te benned a te lelked által. Köszönjük a te irgalmadat. Kérünk, hogy ezen a délutánon is a te jelenléteddel koronázd meg bennünket. Amen.
Amen. Tovább énekeljünk. Hallottuk, vagy énekeltük az énekben is, szeretem, ahogyan megújítod életem. Hát hiszem, hogy a Jóisten ezt akarja ma délután is, és akarja az igény keresztül is, meg más eszközökön keresztül. Ezért most hallgassuk meg az Isten igét, amin keresztül szólni akar hozzánk ma délután. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete alapján, 22. verstől a 33. ige versig olvassuk fel az Isten igéjét. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van, mint máig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Amen. Imádkozzunk.
Jöjjnek, ó, igazság le!
Egy szép mottónk van a ma délutáni igénynek, a feltámadt Krisztus a lélek adományozója. Ha megfigyeljük, pünkösd el úgy, nem igazán tud, mit kezdene a világ. Nem igazán is ünneplik, és sokan nem is tudják, hogy milyen ünnep, vagy mikor is van az ünnep. Egy kollégával találkoztam nemrég, egy magyarországival, és nem is tudta, hogy pünkös fog közeledni. Sajnos, hogy a világ nem igazán tud mit kezdeni a pünkös ünnepével, a karácsony ünnepével, egy fenyőfa ünnepet, vagy megajándékozás ünnepet, úgy mondják, hogy szeretet ünnepe. Nem tudom, mennyire szeretet ünnepe, hogyha csak talán karácsonykor tudjuk szeretni családjainkat, vagy fele barátainkat, vagy a feltámadás ünnepe, egy tojásfestés, vagy locsolódás ünnepét szerveznek, de pünkösd el sajnos nem igazán tud mit kezdeni a világ, és ezt csak azok tudják igazán értékelni, akik átélték, akiknek új életük van, akik a Krisztus Jézus által újjászülettek, és adatott Istennek drága szent lelke, azok tudják igazán értékelni a pünkösdnek az ünnepét. A testvérünk, amit felolvasott, csak úgy dióhéjben szeretném elmondani, ami úgy megfogott az igéből, Péter apostolnak a pünkösdi prédikációja volt, és a 37. versben majd olvassuk tovább, hogy mintha szíven találta volna őket, vagy talán másképp fejezném ki, hogy megszomorodtak azok az emberek, az a nagy sokaság, aki hallotta Istennek igéjét, az igéhezet is Péter apostol által hatalmasan szólt Isten a sokasághoz, és ez egy drága talaj a megtérésre, amikor az ember megszomorodik, kétségbe esik, Isten lelke ott tud munkálkodni, és ott tud kitöltekezni. Sajnos, hogy vannak olyan felekezetek, akik bizonyos dolgokat úgy, a Szentlélek kitöltetését talán félre magyarázzák, és túlzásba hangsúlyozzák. A Róma beliekhez írt levélből is szeretnék két verset felolvasni. Az első két verset a 8. részben Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 8. rész, első két verse. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Azért is mondtam az előbb, hogy túlzásba viszik, vagy talán nincsen egészséges látások Isten lelkéről, mivel itt látjuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, hogy a Isten lelkét is, hogy van a mottónk is, az igénynek a mottója, hogy a Krisztus Jézusban adatik. Az Úr Jézus Krisztuson kívül nem kaphatjuk Istennek szent lelkét, ez egy csodálatos ajándék az Úr Jézus Krisztus által, hogyha van bennünk is megszomorodás, megtérés, újjászületés, Isten adja csodálatosan az ő szent lelkét, az Úr Jézus Krisztus által. Nem szabad nekünk elfeledkezünk arról sem, hogy hív embereknek úgymond kétféle életünk van. Az egyik a fizikai, ez születésünk révén adatott, amikor megszülettünk erre a világra, és a mi életünk úgy automatikusan testi. A mi életünk a születésünk révén, de az újjászületés megtérés által adatik a lelki élet, és automatikusan a lelki törvény van azoknak, akik lélek szerint élnek, és az ige is, amit felolvastam, hogy lélek szerint kell járni, tehát buzít ez bennünket az ige. A testi vagy lelki élet talán a világban, vagy mik is nagyon könnyen meg tudjuk ítélni, hogy kik élnek test szerint, és kik élnek lélek szerint. Nagyon könnyen megítélik azokat, akik talán nagy bűnökben, időzőjelben nincs nagy, meg kicsi bűn, de idézőjelben itt a nagy bűnökben, kirívó bűnökben talán szeretnek lopni, szeretnek hazudni, vagy elköstelen életet élnek, és azokra rámondja a világ, hogy ez testi élet. De talán a vallásos emberekre sokan azt mondják, hogy ez lélek szerint él, de vajon Isten valóban úgy látja mindenkiről, akiről talán a világ elmondja, hogy ez lélek szerint jár, és vajon vonatkozik-e rám, ahogy felolvastam Pál apostolnak levelében, hogy Isten lelke szerint élni, hogy vonatkozik ez rám, hogy lelke az én életem, és szeretném, hogy Isten lelke délutánon mindannyiunkat megvizsgálna, hogy valóban lelke az én életem, Isten lelke szerint járok el a hétköznapjainkban, az Úr Jézus Krisztusban vagyok, vagy nem vagyok Jézus Krisztusban. E kettő van, középút nincs, vagy Jézus Krisztusban vagy, vagy nem vagy Jézus Krisztusban. Vagy testi ember vagy, vagy lelki ember vagy. Középút nincs. Csak ez a kettő. Szeretném Isten lelke megvizsgálna. Lehet, hogy nem vagy kihívó bűnöket, nem végzel, nem vagy kihívó bűnökben, de lehet, hogy nem vagy lelki. Isten lelke által, aki újjászül bennünket, az ő szent lelke által, nem járunk lélek szerint, nem töltekezünk be naponként az Úr Jézus Krisztussal, az ő igéjével, és nem járunk lélek szerint, hanem sajnos a fizika élet szerint, test szerint járunk, és szeretném, hogy Isten lelke délután mindannyiunkat megvizsgálna, hogy valóban lélek szerint van a mi életünk. Egy történetet olvastam egy drága könyvből, az a címe, hogy Isten csodatételei Kelet-Európában. És egyik történet nagyon megragadott. Egy testvérünk volt Szovjetunióban, hirdette Istennek igéit a régi időkben, a kommunista rendszerben. Igen, nagy ellenállás volt, és napjában többször is hirdette Istennek igéit, és akkor az esetben történetesen még ideje sem volt felkészülni az igéből, hanem így kellett szolgálni a testvérünknek, és érzett egy belső késztetés a János evangéliumából, mikor az Úr Jézus mondta azt, hogy én vagyok a világ világossága, és ott azon a helyen, hogy hirdette Istennek igéjét, voltak többen ilyen magas beosztású tisztek. És a testvérünk az egyik, a legnagyobbik tisztet személyesen szólt, és mondta, hogy ha nem térsz meg, el fogok kározni, és elmondta neki szépen, hogy milyen szenvedés fog várni azok, akik pokolban lesznek, és te is oda kerülsz. Egy másik tiszt felállt, és a revolverét elővette, testvérünket fenyegette, hogy le fogja lőni. Ő csendesen tovább hirdette az igét, és ahogy Barna testvérünk is mondta az elején, hogy Istennek igéje áldott, nem tér üresen, ellenállt ez a magas tiszt Istennek igéje, kirohant, megőrült, és a könyvben olvastam, hogy néhány órán belül meghalt. Fontos az, hogy hogyan viszonyulok Istenhez, az ő igéjéhez, engedek néki. Tudjuk a pünkösdi történetet, ahhoz, hogy Isten lelkével teljesek legyünk, egy létfontosságú dolog az, hogy engedelmes életet élni. Engedni Isten vezetésének, ahogy és akkor, amint ő jónak látja. Ne az én akaratom legyen meg, hanem mindenben a Isten akarata legyen meg. Itt az első versben megragadott az, hogy Pál apostol bátorít bennünket, hogy nincsen azért semmi károsztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Sokszor ítél bennünket a világ, a kísértő is. Lehet, hogy adott esetekben elejt bennünket, és jön a kísértő is, vádol bennünket, hogy nem vagyok Jézusban, de azok, akik az Úr Jézusban vannak, akik megbánják az ő bűneiket, nincsen semmi károsztatás. Isten nem károsztatja azokat, Isten megtartja. Kívánom, hogy ezen az ünnepen is érezzük és tapasztaljuk Isten megtartó kegyelmét. Amen. Ismét az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és azt követőleg Dézsi Gyöngyi nőtestvér fog egy költeménnyel szolgálni, és el szeretném mondani, hogy akik még talán nem tudtak feliratkozni, és szeretnének valamilyen formában szolgálni, majd lehetőség lesz ezen a délutánon a szolgálatra.
Köszönöm, Jézus, úgy állok most itt, hogy a lélek kész és a test erőtelen. Nem érzem jól magam, de a lélek indított, és van itt egy csodálatos költeményes könyv Gerő Lidiától, van, aki is ismeri, és nagyon rég vásároltam, és van benne nagyon szép pünkösdi vers és költemény. Hát számomra a karácsony is csodálatos, a húsvét is, mert Jézus Krisztus váltságműve, de a Szentlélek, a pünkös, a Szentlélek kitöltetése, az valami különös. Az él köztünk, az mutassa meg bűneinket, nekem legalábbis rám nehezteli, és nem hagy aludni, hogyha rendezetlen dolgom van. És ő munkálkodik bennünk. Hát ha valami jó jön tőlem ki, az nem az én érdemem, az mind csak a Szentlélek munkája általam. Fel szeretnék olvasni egy költeményt, és elsősorban nekem szól, és mindenki meghallgathassa szeretettel. Töltsd be, Szentlélek! Tölts be, Szentlélek, mennyei erővel, hogy tudjak megküzdeni minden kísértéssel. Győztesen szabaduljak ki a harcból, ördögi kísértés s világi bajokból. Tölts be, Szentlélek, égi világossággal, hogy járjak az élet útján bátorsággal. Tűzoszlop vezessen a pusztaságon át, míg győztesen elérem az égi hazát. Töltsd be, Szentlélek, férfias bátorsággal, ne rettentsen sátán semmi gonoszsággal. Bátran harcoljam meg a hitnek szép harcát, hogy majd elnyerjem az élet koronáját. Töltsd be, Szentlélek, csöndes mély alázattal, porba hullva imádkozzam buzgalommal. Mindenkivel legyek szelíd és jóságos, így válhatok hasonlóvá Jézushoz. Töltsd be, Szentlélek, isteni szent békével, melynek árát kifizette Jézus szent vérével. Törekedjek bárkivel békében élni, csak akkor fogok Isten gyermeke lenni. Töltsd be, Szentlélek, békével, szívességgel, mértékletes, alázatos szelídséggel. Megelégedéssel töltsem napjaimat, s kövessem hűséggel drága Jézusomat. Amen. Köszönöm szépen.
Istennek tett ígéreten tartja ezt, ugyanis azt mondtam magam, hogy Uram, hogyha lesz, Uram, lehetőség szólni, ma délután akkor szólni fogok. A tegnap reggel olvastunk a lélek megelevenítő munkájáról. És úgy megfogott az Ezékiel könyvéből, amikor a csontokat látja, hogy Istennél nincs lehetetlen eset. Nincs lehetetlen helyzet. A csontok ott vannak, szárazak, semmi élet bennük, egymástól is szétszórva vannak, és azt mondja Isten, hogy prófétálj, és megelevenednek. Testvéreim, első biztatás számomra az, hogy legyek kitartó az imádságban, amikor reménytelen helyzeteket látok. Mert Istennél nincs lehetetlen helyzet. Aztán azt is látjuk ugyanebben az igében, hogy Ezékiel proféta háromszor kell profétáljon. Először profétál, hogy a csontok összeálljanak, aztán profétál, hogy kapjanak húst, inakat, és hogy lélek szálljon beléjük. Tehát tartsak ki az imádságban. Van, amikor megállok az első vagy második fázisnál. Mintha úgy lenne, hogy Isten fokozatosan jelenti ki magát, és azt mondja, hogy profétálj egyszer is, kétszer is, háromszor is. Megfedett az Úr. Volt, amikor feladtam. Hamar feladtam. Azt mondtam, hogy itt már nincs értelme. Itt már kész. Itt már nem tud segíteni senki. Aztán a másik dolog, amely foglalkozhatott, hogy a proféta azt látja, hogy ezek a csontok összeállnak, és azt mondja, felette nagy sereg lett. Egyesülnek. A lélek, az Isten lelkének a munkája egységet hoz. És ezt látjuk itt mi is, meg ezt látjuk a testvérek között. Valahányszor Isten lelke szól, egyesül a testvéri közösség. És az utolsó gondolatom pedig az, hogy vajon leszek-e én az az eszköz Isten kezében, vagy lehetek-e én, akinek a nyomán Isten elveníthet lelkeket. Először megelevenített engem, elvette életemből a formális vallásosságot, és megelevenített lelke által, és vajon általam eleveníthet-e másokat meg? Szólhat-e a prófétai szó? Leszünk-e azok, akik életet hirdetünk ott, ahol most halálszak van? Akár környezetünkben, akár szomszédaink, munkatársaink között, és látjuk-e a száraz csontok között Isten életet keltő szavának a perspektíváját. Hiszem azt, hogy ez nem csak 2700 éves profécia, hanem ma is lehetséges. Isten lelke által. És az az Isten, aki megelevenített bennünket bűneinkből, az ma is elevenít általunk is lelke által kegyelméből. Imádságom az, hogy legyünk hozzá hűségesek, és higgyük azt, hogy ő cselekedett ma is, bármilyen helyzetben, bármilyen reménytelen helyzetben. Amen.
napja, ha jól számolok, eltelt egy hónapja, hogy itt vagyunk Szatmáron, és több különös emlékkel fogunk hazatávozni, hogyha az Úr megadja a jövő hét folyamán. Több alkalommal voltunk itt jelen ebben a gyülekezetben, egy alkalommal voltunk a család egy részével teremen, a roma testvéreknél, és három alkalommal voltam a román testvéreknél a gyülekezetben, ahol egy Amerikából visszajött, azaz hazajött testvér szolgált a Livius testvér. Hát rólatok azzal a gondolattal megyek el, hogy nagy problémába jutottatok, mert megy el a lelkipásztor. Ki lesz a következő lelkipásztor? Mikor lesz a lelkipásztor? Fogunk imádkozni, érettetek. Mi is, Kovászna, máskor is imádkoztunk. Nem csak a családét, hanem a gyülekezetért is. Tovább is fogunk imádkozni. Mellétek állunk ebben a dologban. Eszembe jutnak régi dolgok. Nagyapám gyűjtötte az üdvüzenet lapját a 20-as, a 30-as évekből. És mikor negyedik osztályos voltam az iskola évet, nagyapáméktól mentem az iskolába, nagyapámékhoz mentem haza, a családommal csak vasárnap találkoztunk az imaházban. Nem tudom, miért volt ez így, de így volt egy iskola év alatt. Sokat böngésztem nagyapámnak a lapjait, az üdvüzenetet. Mások is voltak. És az üdvüzenetben volt egy ilyen kicsi szakaszka, hogy szeget ütött a fejembe. Nem tudom, ki emlékszik erre a dologra. A régebbiek. Szeget ütött a fejembe. Mit jelent ez, hogy szeget ütött a fejembe? Valami elgondolkoztató. Valami, amin kell, hogy rágódjak, valamit, amit kell, hogy kérődzek. Hogy lehet így mondani. Akik falun nőttetek fel, tudjátok, hogy mi az az. Amit meg kell emészteni, amit meg kell rágni. Szeget ütött a fejembe. Szeget ütött a fejembe egy-két dolog. És nem akarok belevágni az ige hirdetésbe, ezért csak idézem a 33. verset. Annak okáit az Istennek jobbja által felmagasztaltatván és a megígért szentelket megnyervén az atyától kitöltött ezt, amit ti most láttok és hallotok. Sokat beszélünk az Úr Jézus föltámadásáról. Jól van. Azt olvastuk be a szakaszba is elébb, fönnebb becskét kicsivel, hogy kit az Isten feltámasztott a halál fájdalmait, megoldotta. Mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. De itt, abban a 33. versben van egy kiegészítés. Felmagasztalta őt az ő hatalmas jobbjával. Nem csak föltámasztotta, hanem fel is magasztalta. És a Szentlélek elküldésének, a Szentlélek kitöltetésének, és a Szentléleknek a földön való munkájának az alapja, az egyetlen alapja, az isteni alapja az, hogy az Atya elfogadta az Úr Jézus Krisztus áldozatát, fiát a halálból föltámasztva a jobbján megdicsőítette. Eszembe jut annak idején, mikor fiatal voltam én is, és szakiskolás koromban, Brassóban, meg szakiskolás korom után is, volt egy olyan gyakorlatunk abban az időben, hogy több felekezetből ismertük fiatalok egymást, szoktunk találkozni, külön imádkozni, szoktunk találkozni, betegeket meglátogatni a kórházokban. Vasárnap reggel 8-kor megkezdtük a mi imóránkot, mire kezdődött az összejövetel, mi már tartottunk egy imaórát, délben annyi szünetet tartottunk, hogy akik nem voltunk brassaiak, kiki elmentünk abba a étteremben, ahol étkeztünk, azután 3 órakor találkoztunk, és este 11-ig tartott a vasárnap. És voltak olyan alkalmak is, amikor különböző felekezetűek találkoztunk, és összegyűltünk házi közösségbe, ahol volt nyelveken szólás, ahol volt profétálás, ahol volt kijelentés. Ilyen közösségben voltunk. És sok mindent láttunk, sok mindent átéltünk, sok mindent tapasztaltunk ezek alatt, az alkalmak alatt. Miért említem ezeket? Azért, mert némelyeknél az volt a hangsúly, hogy sokat kell imádkozunk azért, hogy Isten válaszoljon a Szentlélek ajándékával. És ha valaki kimondott némelyek szerint egy-egy ismeretlen szót, akkor felújongott a csapat, és halleluja, kitöltetett Isten szent lelke a bizonyos személy, és megkapta a Szentlélek ajándékát. Szeretném, hogy hívnak téged, kedves fiú? Vetíts ki a zsidók 10:29-et. A zsidókhoz írt levél 10. rész 29. versét. Olvassuk fel ezt a verset együtt. Ki akarja felolvasni? Bárki, egy fiatal ember. Bárki? Máté.
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítélhetik azt, aki az Isten fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melyen megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza.
Egy rövid kitételénél szeretném, hogy álljunk meg. És a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Nem akarok teológiai boncolgatást végezni ezzel az igeverssel kapcsolatosan, csak ezt a kitételt szeretném, hogy ragadjuk meg és értsük meg ma. Ha valakit Isten megajándékoz az ő lelkével, vagy megajándékozott eddig az ő lelkével, az kegyelem, nem érdem. Semmivel se tudjuk kiérdemelni azt, hogy a Szentlélek belénk jön, bennünk lakozik, isteni természet részesei lettünk, vagy lesz valaki ezután is, hanem csak kegyelem. Olvasunk a Bibliába sok mindent a kegyelemmel kapcsolatosan, nem akarom, hogy olvassuk fel ezeket az igeverseket is, csak megemlítem. Például, olvasunk a zsidók 4:16-ban a kegyelem királyi trónjáról. Ugye? Járjunk bizalommal a kegyelem királyi trónjához. Cselekedetek 20:24-ben Pál írja magáról, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem az én futásomat, és amit az Úr rám bízott, hogy hirdessem az ő kegyelmének evangéliumát, a kegyelem evangéliuma. Olvassunk az 1 Korintus 12:4-ben a kegyelmi ajándékokról, a Szentlélek ajándékairól. De itt, ebben a versben, a zsidók 10:29. Versében arról van szó, persze, negatív dolgokat sorol fel ott az ige, hogy valaki bántalmazza a kegyelemnek lelkét. Föltételek vannak arra, hogy ha valaki részese legyen a Szentléleknek, azután annak is föltétele van, hogy teljesek legyünk a Szentlélekkel, de sose felejtsük el, hogy nem a mi teljesítményünk az alap, amiért Isten cselekszik. Amiért Isten cselekszik, egyetlen egy alap van, az, hogy megdicsőítette az ő fiát, az ő áldozata nyomán, az ő jobbján. Ez minket alázatba tart. Nem fogunk dicsekvőkvé lenni, hencegőkké lenni, és nem fogunk másokat lenézni és megvetni. Elmondok egy dolgot, ami velem történt. Mikor a filmmisszióban dolgoztam, összekerültünk többféle felekezetű emberrel, egyházakkal, gyülekezetekkel, lelkészekkel, pópákkal, és sorolhatnám még tovább. Elmentem egy nem baptista gyülekezetbe, és mikor kérdezték, hogy hát honnan jöttem, mondtam, hogy a Kovászné Magyar Baptista Gyülekezetnek vagyok a tagja, leintettek a testvérek, és azt mondták nekem, hogy hát a baptistákban nincsen Szentlélek. A baptisták nem rendelkeznek a Szentlélekre, mert nem járnak az ima közösségbe, és nem imádkoznak a nyelveken való szólás ajándékáért. Elmondtam egy történetet nekik akkor. A forradalom után kezdtek jönni Kovásznára piacra a Pruton túli Moldvából olyan oroszok, vagy románok, akik mind a két nyelvet beszélték. Nekem szükségem volt egy autópompára. És kimentem a piacra, az a szombatnapon, akkor volt a piac, és láttam egy olyant, amit mondom, na, ez megfelel. És románul tudtam velük beszélgetni, elcsodálkoztam. Mennyit kértek a pompáját? Ennyit. Odaadtam, megköszöntem, hazamentem. Hazafelé menve az Úr adott egy gondolatot. És a gondolat ez volt, ha ezek az emberek beszélnek románul, nekem van sok evangéliumi könyvem otthon, románul is, csinálják egy jó csomagot, és vigyem le nekik. Ha elfogadják, elfogadják, ha nem, nem. Hazaviszem. Mikor visszamegyek a piacra, ott voltak még természetes, és szóba álltam velük, és mondom, kérdem őket, a tieitek otthon beszélnek románul? Ti beszéltek románul? Otthon? Vagy csak oroszul? Beszélünk románul. Írni, olvasni tudtok románul? Igen. Na mondom, hoztam nektek egy nagy ajándékot. Jó halom könyv volt. Rám néz az egyik, és azt mondja nekem, te hívő vagy? Mondom, hadd mondja meg más, hogy hívő vagyok-e, vagy nem. Én nem dicsekszek ezzel, hogy hívő vagyok. De tényleg hívő vagy? Visszaadok azt, hogy a pumpának az árából. Mondom, nekem nem kell vissza, hogy eladtad, én kifizettem neked, úgy, ahogy nem fogadom vissza a pénzt. De ha hívő vagy, mondd meg, hogy milyen felekezetből való vagy. Miféle hívő vagy? És mondom, én hiszek az Úr Jézus Krisztusban. Személyes megváltomnak fogadtam el, 18 éves koromban volt a döntésem, és milyen gyülekezetbe jársz? Van itt gyülekezet? Mondom, igen, magyar baptista gyülekezet, vagyunk itt nem messze. És azt mondja nekem, a baptistákban nincsen szent lélek. Megálltam, és azt mondtam neki, figyeljetek ide, ne haragudjatok, valamit mondok nektek. Ti azt állítsátok magatokról, hogy rendelkeztek Isten szent lelkével. Rólam és rólunk, akiket képviselek esetleg a ti szemetekben, azt mondjátok, hogy nincs bennünk szent lélek. Az a lélek, amelyik bennetek van, titeket arra indított, hogy a Pruton túlról jeljtek el egész Kovásznáig, az ország közepében van. Több száz kilométert tettetek meg, hogy üzleteljetek. Mikor megtudtad, hogy hívő vagyok, akkor azt mondtad, hogy a pumpának az árából visszaadsz nekem. Hívőnek adsz egy árat, nem hívőnek egy másik árat. Rólam azt mondjátok, hogy nem rendelkezek a szent lélekkel. Nekem milyen lélek mondta, kérlek, mondd meg nekem, hogy hozzak nektek evangéliumot, vigyétek haza az evangéliumi könyveket, terjesztétek az evangéliumot, ott közöttetek, ez biztos nagy segítség lesz nektek is. Meghökkentek erre. Az egyik megalázkodott, és azt mondta, kérlek, bocsáss meg. Soha ne felejtsük el, de soha ne felejtsük el, hogy a Szentlélek a kegyelemnek a lelke. Nem a gőgnek, nem a nagyzásnak, nem a felfúvalkodásnak, hanem a kegyelemnek a lelke. És becsüljük azokat, akik nem a mi közösségünkbe tartoznak, ha az Úrhoz tartoznak. Tiszteljük az Úrért. Tiszteljük az Úr munkájáért. Egy másik dolog, ami szeget ütött a fejembe, szó volt délelőtt is, hallottam testvéreket, akik beszéltek a hittel kapcsolatosan a hitről, és ki szeretné megészíteni azt, amit hallottunk. Amikor mi, újszövetségi hívők beszélünk a hitről, és a hittel kapcsolatos dolgokról, mindig oda kell tegyük, hogy kiről van szó. Vagy Istenről, vagy az Úr Jézus Krisztusról. Nem elég, ha annyit mondunk, hogy a hit, a hit, a hit. A hit az Úr Jézus Krisztusban. Mit mondott a Filippi beli börtönőrnek az apostol? Higgy, és üdvözülsz? Így mondta? Tessék? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Az Úr Jézus Krisztust dicsőítette meg Isten az ő jobbján. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, mikor eljön a Szentlélek, az enyémből vesz, kijelenti néktek? Engem dicsőít. Mondjuk ki nyugodtan, mondjuk ki világosan, mondjuk ki tisztán. Azt mondja az egyik evangélista, hogy az asszony, mikor elmentek a föltámadás reggelén, az Úr Jézus Krisztus testét nem találták a sírba. Isten őt Úrrá és Krisztussá tette, mondja az ige. Kérjük az Úrtól azt a kegyelmet, hogy amit nekünk adott az Úr Jézus Krisztusban, azt megéljük, magunkévá tegyük, tiszteljük másokban is, próbáljuk építeni másokban is, nem rombolni másokban. emelni másokat is, mert az Isten lelke, a Szentlélek, a kegyelemnek lelke. Adjon az Úr nektek kegyelmet, hogy növekedjetek a kegyelemben és az Úr megismerésében. Fogunk értetek imádkozni, s ha az Úrad még időt, lehet lesz alkalom, hogy Szatmáron is találkozunk. Addig is mindenkit szeretettel látunk Kovásznál. Áldjon meg az Úr benneteket győzelmes élettel, gazdag élettel, komoly, mélységes hívő élettel, ne vezessen félre senki semmilyen idegen tudománnyal. Amen. Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, most pünkösd vasárnap délután is, és kívánom azt, hogy Isten lelke elevenítsen meg bennünket, testünket, lelkünket, mert neki van üzenete hozzánk. Azon gondolkoztam, hogy amikor születésnapot ünnepelünk, ott nem szomorú senki, mindenki vidám, és finomakat esznek. Hát a gyülekezet születésnapja, a pünkösd ünnepe, akkor hát látszódjon rajtunk, hogy örülünk ennek, és táplálja minket az Úr az ő jelenlétével, és ezt kívánom még a következő órában is, hogy éljük át. Most egy énekkari számot hallgatunk meg, és aztán még az igéből is szólok. Erre csak amen lehet mondani, erre az énekre. És kívánom, hogy mindannyiunk imádsága legyen ez. Ugye tegnap a világ arra figyelt, hogy egy király esküvő volt, és azt mondják, hogy bár csak 600 hivatalos meghívott volt, hogy a félvilág őket figyelte. Lehet közöttünk is van a félvilágból, annak, akiknek nem volt idejük erre, de nagy esemény volt, ugye, azért, mert a királyi családból, ugye, Harry herceg feleségül vette Meghan Markle amerikai színésznőt. És arra gondoltam, hogy egy kicsit benne vagyunk mi is ebbe a történetbe, hogy mi ránk is illik ez a történet. Meghannak az édesanyai ágon a felmenői rabszolgák voltak. Színes bőrű rabszolgák. És úgy azon gondolkoztam, meg sokan kommentálták, és sokféle műsorvezető volt jelen, rabszolga sorsból királyi sorsba került ez a Meghan. És így ránk is illik a történet. Mi is, akik a bűnnek a rabszolgái voltunk, akik Istentől távol voltunk bűneink miatt, rabszolga sorsból királyi sorsba kerültünk. Örülünk ennek, testvérek? Ugyan nem foglalkozik vele a világ sajtó, de nekünk többet ér, mint a Harry hercegnek az esküvője, mert tudjuk, hogy ránk is vár a mi vőlegényünk. És ez nagyon szépé tette ezt a gondolatot a számomra. Azon gondolkoztam, hogy az igékkel foglalkoztam, hogy ugye az életünk során, akik tanulunk, vagy tanultunk, hát mit mondja, körülbelül egy olyan 100-120 pedagógus keze alatt megyünk keresztül. Attól függ, ki milyen hosszú ideig tanul, óvodától kezdve egészen egyetemig, vagy mesteri fokozatig, akár doktorátusig, és vannak pedagógusok, akik mély nyomást, vagy benyomást gyakorolnak reánk. És szinte a kéz lenyomatuk, vagy a beszéd lenyomatuk ott van bennünk. Sokszor nem emlékszünk már azokra a tételekre, meg elméletekre, amiket tanítottak nekünk. Valahogy az az ismeretünkbe oda bekerül, aztán el is felejtjük a nagy részét annak. A diplomát azért nem veszik ki a kezünkből. De hogy milyen hatással voltak reánk azok a bizonyos személyek, nem a feltétlenül az ismeret miatt, hanem az a lelkiség, az, amit a lelkünkre gyakoroltak ezek az emberek, ettől váltak igazán értékessé. És arra gondoltam, hogy ma, amikor arról van szó, hogy Krisztus, a feltámadott Krisztus a léleknek az adományozója, hát mennyire van reám hatással az a lélek, amely Krisztusban volt. Mert Krisztus azt a lelket adta át nekünk, amelyik benne volt. Múlt vasárnap délután Ákoson szolgáltunk, és ott az volt az ige, hogy Mózes lelké, Mózesben lévő lélekből vett Isten, és adott a 70 előjárónak. És az volt az egyik gondolatom, hogy a gyülekezet, vagy az előjárók, a hallgatók mindig abból a lélekből kapnak, amelyikkel az előadó, vagy a gyülekezet vezető rendelkezik, vagy a lelkész. És azt adja át. Hát mi a Krisztus követői vagyunk. És amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor a Krisztus lelkéről beszélünk. Az a lélek, amely Krisztusban volt földre jövetelétől, és végig kísérte a földi pályafutását. Igen, az Isten lelke, de mondjuk úgy, hogy a Krisztusnak a lelke. Az a lélek, amely benne, vagy aki benne munkálkodott, a tanítása során, a csodatételei során, az ő közelsége, az a lélek az, amelyik megragadta az embereket, és mai napig is ez a lélek az, ami vagy aki miatt mi válunk hívő keresztényekké. Ha nincs ott a Krisztus lelke, az egy üres egyház élet, ugye? Bármilyen szép, fenkölt leírása is legyen, a lélek nélküli egyház az halálra van ítélve. És azon gondolkoztam, hogy mi jellemzi azt a munkát, vagy azt az embert, amelyikben a Krisztus lelke van jelen. Honnan látszik ez, és hogyan éljük ezt át, mit jelent nekünk az, hogy a Krisztus lelkét kaptuk, vagy a Krisztus lelke él mi bennünk. Mit jelentett a Krisztus lelkének a lejövetele, és aztán a kiáradása a tanítványokra, és ami a mai napig is árad ezen a földön az emberek között. Hát először is arra gondoltam, hogy hát mindjárt a Biblia legelső oldalán, a második igeversben találjuk az Isten lelkét. A teremtéskor azt írja a Biblia a második versben, hogy a föld még kietlen volt. Emlékszünk rá? A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt. De Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mint egy biztosít arról a Szentírás, hogy volt mélység, volt sötétség, kietlen pusztaság, de ott volt az Isten lelke, amelyik lebegett a vizek fölött. Vagyis Isten lelke az, aki az uralmat gyakorolta a teremtett világ fölött. Nem volt bizonytalan semmi, mert ez a lebegés nem azt jelentette, hogy egy bizonytalan buborék valahol ott van, hanem a biztos jelenléte ott volt az Istennek, az ő lelkén keresztül a teremtett világban. És aztán Olvasunk arról, hogy Isten megteremtette az embert, és amikor belé lehelt az emberbe, Károli fordítás azt mondja, hogy így lett élő lélekké az ember, amikor az élet leheletét lehelte Isten az emberbe. Ez azt jelenti, hogy egyedül a teremtett világban, egyedül az embernek adta Isten azt a kapacitást, azt a képességet, hogy az élő Istennel tartsa a kapcsolatot. A lélek által, amit Isten ő belé lehelt. Mai napig is ez fennáll. Csak az ember az, aki ilyen formában kapcsolatot ápolhat az Istennel. És amikor megteremtette Isten az embert, nézzük meg, hogy a második részben írja ezt, nem akarok részletesen kitérni, csak azt mondja, hogy és az embert megteremtette Isten, hogy uralkodjék minden vízi állatvilágon, az egész teremtett világon, földön csúszómászó állaton, amit az Isten lelke gyakorolt, addig még kietlen és puszta volt, de amikor benépesítette Isten emberekkel a földet, akkor azt mondja, hogy most uralkodj te a teremtett világon. És az embert megbízta Isten ezzel, hogy ezt a tekintét, vagy ezt a hatalmat gyakorolja a teremtett világ fölött. És aztán történt valami. Jött egy gondolat. És ezt a gondolatot felhasználta a kísértő. És azt mondta, hogy csak ugyan, ezt mondta neked Isten, tényleg olyan gyenge vagy, annyira mindent kivett a kezedből az Isten, hogy semmi felett nem gyakorolhatod a hatalmadat. Tényleg ehhez mindenből, sőt, nem ehhez semmiből. És kifordította az Istennek a beszédét. És az ember pedig engedett a gondolatnak, engedett a kísértésnek. És a kísértőnek, az ördögnek az volt a szándéka, hogy ezt a hatalmat, amit Isten a teremtésben az embernek odaadott, ezt kiüsse a kezéből. Uralkodni akart. Miért megyek ennyire vissza? Jött Krisztus 2000 évvel ezelőtt, és amikor az Úr Jézus megkezdte az ő tanítói szolgálatát, 40 évig bőtölt a pusztában. És ott szembe találta magát ugyanazzal az ellenséggel, amivel Ádám és Éva szembe találta magát. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy az első Ádám elesett, de a második Ádám, Krisztus, ő nem esett el ebben a kísértésben. És nézzük meg, hogy mivel kísérti az ördög. Jön ugye a három kísértés, és az egyik pedig úgy szól, hogy megmutatta neki az egész világot, és azt mondta, minden a tied lesz, mindent odaadok neked. Egy feltétellel. Hogy igazold azt, hogy az enyém a hatalom. Hajolj meg előttem, és engem imádj, és akkor minden a tied lesz. De azzal, hogyha ezt megteszed, ezzel te igazolod, hogy valóban az enyém a hatalom. És a két szellemi erő összecsapott, akkor is úgy, mint az Éden kertben. És az Úr Jézus nem engedelmeskedett. Mert nem az övé a hatalom, nem a sátáni a hatalom, hanem Istené a hatalom. Amikor a Krisztus lelke megjelent ezen a földön, ő helyreállította a hatalmi viszonyt. Azt mondja Pál apostol a Rómabeliekhez írott levél 12. rész 2. versében. Változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Vagyis, ott a ti gondolatotokban, ott, ahol a döntéseket hozzátok, ott engedjétek, hogy az Isten uralma alá kerüljön az életetek. Ha ezt nem engeditek ki, akkor gyakorolhattok bármilyen szép kegyes szertartást. Ha ott az értelmedet nem engedted, hogy az Isten uralma alá kerüljön, akkor hol vagy tovább? Vissza az Édenbe. És Éden óta folyik a harc a szellemi uralom szellemi uralom miatt. És amikor a Krisztus lelke megjelent, akkor ellene ment, lerombolta ezt az uralmat. De csak azoknak az életében uralkodhat, akik önként átadják ezt az uralmat a gonosznak. Amikor azt mondják sokan, hogy hát mit csináljunk, nem én akartam tenni, hanem az ördög vet rá erre. Erős az ördög, hatalmas az ördög, nagy hatalma van. Hát igen, azért erős, azért vet rá, mert átengedted neki az uralmat. És amikor a Krisztus lelke megjelenik az életedben, akkor már nem uralkodik többé fölötted. Több ígével és alá lehetne ezt támasztani a páli tanításokban, hogy ne uralkodjék többé a bűnati halandó testetekben, és ne engedjétek, hogy a gonosz uralma alá kerüljetek újból és újból. Testvérek, tudjuk azt, hogy a szellemi világban óriási összecsapás van éppen most is. És az ördög, ismerjük a Jób könyvéből a jelenetet, amikor bizonyítani akarta Istennek, hogy az ember meg fog tagadni téged bármennyire is jót teszel vele. Végül is azért teszi, mert kapott tőled. Nem azért, mert a szíve mélyből szeretne téged. Az ajándékaid miatt szeret téged az ember. És a Jóisten bebizonyította. De ugyanez a lelki harc folyik a mai időkben is, a láthatatlan világban. És amikor a Krisztus lelke megjelenik, akkor helyreáll a hatalmi viszony. A gondolatban kezdődött. Hogy kinek a kezébe kerül a gondolat? Az ördög ezért harcol annyira. Csak egy embernek a példája jutott eszembe, múlt héten ünnepelték neki is a 200 éves születési évfordulóját, Karl Marx, vagy Marx Károly, aki egy, mondjam úgy, átkeresztelkedett, nem hitte hagyott, de átkeresztelkedett, zsidó családban nőtt fel, Trierben született, Németországban. Szülei azért, hogy megmeneküljenek a zsidó üldözéstől, átkeresztelkedtek a luteránus hitre, de aztán ő tovább menekült, mert csak éleződött a feszültség azon a vidéken, és Franciaországban menekült a fiatal ember, és az van felírva róla, hogy feljegyezve, hogy amikor Franciaországba került, felvette a kapcsolatot a szélsőséges munkás mozgalmakkal. És az a fiatal ember, aki zsidó vagy keresztény hitben növelkedett fel, felhasználva azokat a gondolatokat, nem az Isten szerint élte meg, nem az Istennek adta át az életét, hanem belekeveredett ezekbe az ilyen csoportokba. És az egyik legszörnyűbb elméletet dolgozta ki, ami miatt emberek milliói nyomorogtak, vagy százmilliói, élték át a kommunista rendszernek a gyötrelmeit, és sokan belehaltak ebbe. De ha ez a fiatal ember fiatal korában megtér, milyen evangélista lehetett volna belőle? Ezért mondta egy amerikai gyerek, megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És azt mondta, hogy vagy betörő, vagy lelki pásztor. Attól függ, hogy ki jön hozzám először. Ki fog engem előbb meggyőzni? És így van az, hogy a mi sorsunk azon a döntésen dől el, vagy jobbra, vagy balra. És amikor az Úr Jézus eljött erre a földre, akkor meghirdette a harcot, a szellemi harcot, és felkínálta az embereknek a döntés lehetőségét, a helyreállásnak a lehetőségét. A második gondolatom az, hogy akiben a Krisztus lelke lakik, vagy él, annak az életében helyreáll az Istennel való viszony. Az Istennel való viszony. Az Istennel való viszonyunkat az engedetlenség, a bűn rontotta meg. mai napig is az Istennel és az emberek közötti kapcsolatot a bűn rontja meg. A bűn, a hűtlenség teszi tönkre. Szépen induló kapcsolatokból, akár házassági kapcsolatokból is romos állapotok lesznek a bűn miatt. Az Istennel való kapcsolatot is a bűn tette tönkre és rontotta el. Már reggel volt idézve a Bibliaórán a Korintusiakhoz írott második levél harmadik részéből az az ége, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Vagyis ahol az Úr lelke, ahol a Krisztus lelke jelen van, ott szabadulás van. De miből kell szabadulni? Mert meg lehet szokni a rabságot is. A rabszolgaságot is meg lehet szokni. És az Úr Jézus eljött, hogy meghirdesse a szabadulást. Már gyerekkoromban megtetszett ez az ige szakasz, amikor az Úr Jézus meghirdeti az ő programját a Lukács evangélium a 4. része alapján, amikor Názáretben a zsinagógában odaadták csak úgy találomra az Ézsaiás próféta tekercset a kezébe, és az Úr Jézus olvasta. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítette a könyvtekercset, és visszaadta a szolgának. Eljöttem, azt mondja, az Úr lelke van én rajtam, vagyis bennem levő lélek engem azért hozott ide, és azért nyitom meg a számat, mert szabadítani szeretnék. És ahol Krisztus lelke megjelenik, ott a bűn szorult helyzetbe kerül. Ott megítélődik a sötétség, megítélődik a bűn, és azonnal elindul ez a harc a sötétséggel szemben. És azzal fejezi be az Úr Jézus, hogy hirdessem, hogy elhozzam az Úr kedves esztendejét. Hát az Úr kedves esztendeje csak úgy jön el, hogyha a bűn a helyére kerül, a Golgotára. Oda arra a helyre, ahol Krisztus érette, szenvedett és bűnhödött érte, míg ez nem történik meg, ne várjuk a kedves esztendejét az Istennek. Ne várjuk az Isten felemelésének az idejét, mert ennek megvan a maga feltétele. Érdekelt, hogy mi volt az Ézsaiás tekercsében, hogy az Úr Jézus itt megállt, összegöngyölt és visszaadta a szolgának. Olvassuk tovább a következő 1-2 igeverset. Ott az van benne, hogy hamu helyett fejdíszt kaptál. Hamu helyett fejdísz. És az ördög úgy mutatja be neked, ez az igazi élet. Éld a vágyaidat, éld a kísértéseidet, éld meg a te bűneidet. Mert relatív a bűn fogalma. Az erkölcs egy relatív dolog. Nincsenek abszolút dolgok. Ha én így látom, így a helyes. Ha te úgy látod, úgy a helyes. És azt mondja az Úr ége, hogy ez mind csak hamu. Hát hol lesz hamu? Miből lesz a hamu? Égés után, ugye? És nem veszük észre, hogy a bűn égést hoz, nyomorúságot tönkretesz, és csak hamu lesz belőle. És azt mondja az Úr ége, hogy hamu helyett fejdísz, testvérek. Ahol a Krisztus lelke megjelenik, ott a hamu helyett fejdísz következik. Az ő dicsősége jelenik meg. Amikor az Úr Jézus az első prédikációját kezdte elmondani, Máté evangélium a leírja, és kezdte hirdetni, hogy mi volt az első prédikációja? Térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa. Emlékszünk még Bódis testvér, aki januárban itt volt. Ezzel az ígével kezdte. Térjetek meg. És ahol a Krisztus lelke megjelenik, ott hoz bűnbánatot, de ugyanakkor ez a bűnbánat evangéliuma van hirdetve. És azzal az erővel van hirdetve, amelyik szabadít is. A Cselekedetek könyve 3. részében, később a másik prédikációban azt olvassuk, szintén Péter mondja, hogy bánjátok meg és térjetek meg, és eljön a felüdülésnek az ideje. Ugyan erre tér vissza, amit az Úr Jézus olvasotta názáreti zsinagógában. Már volt szó erről, hogy megbánni, megtérni. Mit jelent? Én csak egy példát szeretnék ehhez hozni. Amikor elkapnak egy bűnöst, törvényszék elé kerül, és amikor kimondják, vagy mielőtt kimondanák az ítéletet, lehetősége van a bűnösnek megvallani az ő bűnét. És sok bűnös eljut oda, hogy megvallja, és így könnyít az ő ítéletén, könnyít az ő helyzetén. Mert hogyha eltitkolná, vagy tagadná, akkor lehet még súlyosbító körülménykét vennék figyelembe. De kérdezem én, akik megvallják, vagy bevallják, meg is bánták a tettüket? Eltelik több év is, bevallotta, de igazán a szívem mélyén nem volt bűnbánat. És nem volt megtérés, mert ahogy kijön a börtönből, ott folytatja, ahol abba hagyta. És azt mondja a prédikációban Péter, hogy bánjátok meg bűneiteket, és térjetek meg. Hozzon egy ilyen változást az életetekben. Az Úr Jézus valóban szabadítást hoz. Ugyanezt a gondolatot emeli ki János Evangélium a 1. rész 12. versében, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy az Isten fiaivá legyenek. Vádlottból fiú. És akik az Isten lelkével kerülnek kapcsolatba, Krisztus lelkével, vádlottból fiúvá lehet. És ezt élhettük át nagyon sokan. És azt kívánom, hogy ez a krisztusi lélek működjön a mi közösségünkben. Ahol a foglyok ne maradjanak foglyok. Ahol a láncok letörnek, leszakadnak. Ahol felszabadulunk, és nem visszük tovább a terheket, ahonnan hoztuk, hanem felszabadulva megyünk el erről a helyről. Lehet ilyen a gyülekezetünk? Amment. Lehetne amment mondani. Nem szoktunk ámenezni, de nem árt, hogyha a lelkünk visszhangzik ezekre az igazságokra. Én hiszem azt, hogy ahol a Krisztus lelke megjelenik, ott ezt el tudja végezni. A harmadik gondolatom az, hogy ahol a Krisztus lelke megjelenik, a Krisztus lelke átváltoztat bennünket. Nem csak a bűnbánatot hozza, nem csak az Istennel való kapcsolatunkat, viszonyunkat rendezi el, hanem át is változtat bennünket. Amikor az Úr Jézus beszélgetett Nikodémussal, azt mondta neki, hogy tudod, hogy a szél fúj, de nem tudjuk honnan fúj, merre fúj. Halljuk a fúvását, a hangját, érezzük annak a fúvalatát. Ilyen az, aki lélektől született. Szükség néktek, újonnan születnetek. Vagyis úgy meg kellene változni, mintha még egyszer megszületnél. És testvérek, ez csak a Krisztus lelke által történik. Nem tudunk megváltozni. Sőt, nem is akarunk, mert kényelmesebb az óembernek, kényelmesebb a réginek maradni, hagyjuk a régiben. Nem elég, hogy bekerültem oda, én is vagyok olyan hívő, mint más. De a Krisztus lelke átváltoztat bennünket. És ezt szeretném alátámasztani, a Róma 8-ból egy igeverset olvassak, a 11. igeverset. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. És hogyha bennünk lakik az ő lelke, akkor életre kelti a mi halandó testünket, vagyis átváltoztatja. Na most vannak, akik úgy értelmezik ezt az igét, hogy az egészségessé válik. Akár milyen volt a teste, ha meggyógyult a lélek, akkor meggyógyul a test is. Ugye van az a híres latin mondás, tornaurán pésték belénk, hogy mens sana in corpore sana. Ugye? Épp testben, épp lélek. Hát az ige pedig megfordítja, azt mondja, ha épp lélek lakik, akkor megváltozik a test is. Mert hatással van a testre, az egész lényünkre az, amikor a lelkünk meggyógyul. Amikor a Krisztus lelke lakik, vagy költözik az életünkben. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nevezhetnénk azt egy tulajdonos váltásnak. Eddig kiuralkodott felettem, és ezután egy más tulajdonos jön az életemben. Ugye mindannyian figyelemmel kísértük a Pannonia, vagy volt Pannonia szállodának a sorsát. Már leporellót tettek, hogy ne hulljanak le azok az értékes díszelemek az épületről, és láttuk, hogy senki hozzá nem nyúl, ha hozzá nyúl, akkor még csak ront rajta. És aztán vártuk a híreket, na mikor lesz már valami, a város visszavásárolja, vagy helyreállítják újból a régi pompájára azt az épületet. És akkor felröppent egy hír, hogy tulajdonos váltás lett. Nem tudom, hogy teljesen igaz ez a hír, de mindenképpen egy kis reményt adott, hát ha az a szép épület nem fog rommá változni, mert az új tulajdonos valamit fog rajta tenni. A legtöbb esetben az új tulajdonos rendeltetés váltást, vagy változást is hoz. És ez történik velünk. Amikor a Krisztus lelke bejön az életünkbe, akkor nem csak tulajdonos váltás történik, hanem akkor rendeltetés váltás is történik az életünkben. Hallottam egy prédikációt a Liviu Olá testvértől, és nagyon plasztikusan fejezte ki egyszer, hogy mikor valaki megtér, az olyan, mint mikor egy új pecsétet tesznek rá a termékre, made in heaven, vagy made in Romania, Romániába gyártották, vagy Németországban, de azon az emberen, akiben Krisztus lelke lakik, az van rápecséte, hogy made in heaven. Új tulajdonos van, és új rendeltetés van. És mivel új a tulajdonos, akkor új rendeltetése van az életünknek. De ahhoz kell egy benső változásnak történnie. És a legtöbbször nem csak a külseje változik meg az épületnek, hanem a belső berendezése, belső butorzata is teljesen átváltozik. Az új gazdának a kedve szerintivé változik át. Pál apostol azt mondja a Korintusiakhoz írott első levél harmadik részében. Nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma. És az a kiváltságom nekem is, meg neked is, hogyha Isten lelke lakik benned, akkor templommá változtál át. Ott, ahol az Isten nevét dicsőítik. És már az épületről látszik, hogy mi a rendeltetése annak az épületnek. Ma már ipari csarnokokat is alakítanak át imaházakká, vagy istentiszteleti helyekké, és megváltozik a külalakja is. Egy kereszt is kerül rá, átfestik, átrendezik, azért, mert ott istentiszteleti hely van. És lehet, hogy az a korábbi épület, amelyik ugye a vörös lámpa is, azt mondták, hogy ott egy romlott erkölcsű élet folyt abban az épületben. De ha megváltozik, még az ablakán, az ablak dísze is, a vitráliumja is, a szentekre vannak rárajzolva, és azok is mutatják, hogy ott benn mi történik. Hogy ott benn mi történik a lelkünkben, nagyon sok ember nem látja. Viszont látja a külsőt, és látja az új rendeltetést. Látja azt, hogy az a testem, a kezeim, a lábaim most már nem oda mennek, ahova azelőtt mentek. Most már Isten használhatja fel a nyelvemet, a beszédemet, és mindenemet, ebben minden beletartozik. Templom vagy, kedves testvérem? Gondoltál arra ma reggel, hogy te a Szentléleknek a temploma vagy? Milyen nagy kiváltság ez. Később a hatodik részben, ugyancsak Pál apostol a Korintusiakhoz írt levélben tovább megy, és azt mondja, nem csak, hogy templomok vagytok, hanem a Krisztus testének a tagjai vagytok, teljesen szervesen egybeépülve Krisztussal. Átváltozás. Testvérek, ez olyan nehéz folyamat. Még akkor is, hogyha a Szentlélek lakik az életünkben. Mert a megszentelődés folyamata az fájdalmas, az megtisztulással jár. A régit lerombolni ahhoz, hogy újat tudjanak építeni. De ha nincs ott a Szentlélek, nem lesz új soha belőlünk. Arra gondoltam reggel a Bibliaóra alatt, hogy többször jelenik meg a Szentlélek, a Biblia lapjai, mindjárt a legelső lap, hogy idéztem az előbb is. De az Úr Jézus az, aki először nevezi Szentléleknek. Isten lelke, az Atyának a lelke, többféle megnevezés van, és az Úr Jézus nevezi a Szentléleknek, és így maradt rajta a neve, hogy a Szentlélek Isten. Éppen azért, mert az Isten lelkének jelenléte szentséget generál, és szentséget követel. És azt mondja, de ugyancsak Pál apostol a Róma 8-ban, akiben pedig nincs ott a Krisztus lelke, az nem is az övé. Akiben nincs ott ez az átformáló Krisztus lélek, az nem is az Istené. Hát akkor ki? És azzal a kérdéssel szeretném befejezni, hogy tudod-e, milyen lélek lakik benned? Reggel idézve volt, és szeretném újból idézni ezt az igét, a Lukács 9:55. verse, amikor a tanítványok ugye be akartak menni abba a samaritánus faluba, és nem fogadták őket, és a tanítványok tűzt kértek, és az Úr Jézus rájuk szólt, és megdorgálta őket, és azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, mi némű, vagy milyen lélek lakik bennetek. Ez a gondolat szeget ütött a fejembe. Mindenki tudja ma közöttünk, hogy milyen lélek lakik benne. Pál apostol kérdésként teszi fel, amit az előbb idéztem a templommal kapcsolatosan, hogy avagy nem tudjátok hogy ti Isten temploma vagytok, és a Szentléleknek a templomai vagytok. Ezek szerint voltak olyan keresztények, vagy voltak olyan megtért emberek a korintusi gyülekezetben, akik nem voltak tudatában annak, hogy bennük milyen lélek lakik. És kezdtek úgy élni, mint a világ. Kezdték azt az életformát folytatni, amiből Isten kiszabadította őket. Pál azt ír, hogy nem tudjátok elfeledkeztetek róla? Bár Isten lelke tenné fel most ezt a kérdést mindannyiunknak. Tudod, hogy mi némű lélek lakik benned? Szegény tanítványok nem ismertek az Úr Jézusra. Ilyen kemény beszéd. Nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Mert ha nem az Isten lelke, mert ha nem a Krisztus lelke, akkor milyen lélek? Nem lehet üres a lakás. Az Úr Jézus elmondott egy példát arról a lakásról, ami megtisztítatott, ugye, és akkor visszajött a gonosz lélek, és látta, hogy tiszta a lakás, de üres. És akkor vett maga mellé még gonoszabbakat, és leír az Úr Jézus, hogy a későbbi állapota, mert úr ostrom alá vette, mert üres volt a lakás. És a későbbi állapota gonoszabb volt a korábbinál, azért mert üres volt, és jött vissza a gonosz az ő barátaival, gonosz lelkekkel együtt. Nem maradhat üres az életünk. Vagy az Isten lelke vezet bennünket, irányít és betölti az életünket, vagy pedig akkor az idegen lélek, a gonosz lélek. Egyszer a farizeusok az Úr Jézushoz jöttek, és elkezdtek vitázni vele. Kemény vita folyt a János 8. rész alapján, és egyszer az Úr Jézus feléjük fordul, és azt mondja, ti az ördög atyától valók vagytok. És felháborodtak. Hogy mondhatsz ilyet? Az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy ők azért mondják azt, amit mondanak. Azért viselkednek így. Azért nem fogadják az Isten felkent Krisztusát, mert bennük az ördög van. Azt mondja, az ördög atyától valók vagytok. Fel van jegyezve egy evangelizációs alkalom végén, valami fiatalok oda mentek Moodyhoz, és csufondárosan azt mondták neki, Moody úr, nem hallott, hogy meghalt az ördög? Csak annyit mondott nekik, szegény, apátlan árvák. Nem tudjátok, hogy mi némű lélek lakik bennetek? Mert akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyan akkor? Hogyan költözhet a Krisztus lelke belém? Ugye nagyon sok könyv íródott arról is, hogy milyen az, amikor az Isten lelke munkálkodik egy ember, egy közösség életében. Többen a fiatalok közül is, én is a kezembe vettem a Cimbalának a könyvét, aki a Brooklyn Tabernak, a gyülekezetnek a lelki pásztora. És az egyik könyvének éppen ez a címe. Milyen az, amikor az Isten szent lelke elkezdi átformálni egy közösséget. De hogyan kezdődhet el? Ez az, ami foglalkoztat engem. Testvérek, foglalkoztat minket, szeretnénk mi egy ilyen közösség lenni. Hogyan kezdődhetne ez el? Hát én csak annyit tudok elmondani, ami a Szentírásban van. A Biblia első lapján azt olvassuk, hogy Isten a Teremtő, az Atya az élet leheletét lehelte az emberbe. És aztán olvastuk már reggel is a János 20. rész 22. versében, akkor az Úr Jézus megjelent a tanítványoknak, az Úr Jézus is rájuk lehelt az ő tanítványaira. Testvérek, véletlenül senkit sem tölt be a Krisztus lelke. Vagy álmában? Nem. Az egy nagyon tudatos közeledés Istenhez. Amikor olyan közel kerülök hozzá, hogy az ő leheletét lehelheti rám. Ezért nem éljük át sokan az Isten jelenlétének, a Szentlélek jelenlétének azt a mélységét, ahogyan át kellene éljük, mert félünk az ő közelségétől. Péter, amikor a csodálatos halfogás volt, bevetette magát a vízbe, azt mondta, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Péter, én nem azért jöttem, hogy elmenekülj tőlem. Hát ha szeretnéd azt átélni, gyere ide, mert ember halászát teszlek téged. Kedves testvérek, ha szeretnénk ezt, közeledni kell Krisztushoz. Hadd leheljen ránk a mi Krisztusunk. Hadd legyünk olyan közel hozzá, hogy érezzük az ő szívének a verését. És akkor az ő lelkét közli velünk. És csak visszatérek, és ezzel befejezem a 33. versben, az van leírva az olvasott ige szakaszban. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amit látjátok is, halljátok is. Jézus tölti ma is az ő lelkét. A folyadéknak a példáját használja. Ez nem azt jelenti, hogy a Szentlélek folyadék. Ő egy személy. De a folyadék mindig ott állapodik meg, a legmélyebb pontokban, ugye? A dombra soha nem fog felfolyni. Ha szeretnénk azt, hogy a Krisztus lelke mirjánk is kitöltessen, akkor ott kell legyünk a térdeinken, ott kell legyünk megalázkodva előtte. A kereszt az a hely, hol feltűnt reggelem.
Ennek a világnak
Csak azt szeretnénk elmondani most a végén, hogy nekünk is kell ez az eső, és ránk is áraszt ki, kérünk a te lelkedet. Ahogyan megígérted a próféta által, hogy az utolsó időkben, utolsó napokban kitöltöd a te lelkedet. Uram, mi is szomjasak vagyunk, nekünk is kell ez, kérünk téged a mi életünkre, meg a közösségünkre, add lelkednek bőséges árját, és add, hogy senki ne maradjon ebből ki. Az Úr Jézusért hallgass meg. Amen.
Amen.